Hát köszönjük szépen mind a kettőnk nevében. Mielőtt még az ígét megnyitnám, mivel van egy pár kisgyerek, megkérhetem őket, hogy jöjjenek ide előre, és akkor mondok nekik egy történetet?
Két bátor lány van. Nincs több bátor?
Sok bátor.
Egy olyan történetet mondanék el, ami egy 5 évesről, meg egy 7 éves fiúról szól. Ti hány éves vagy?
8.
6. Ó, akkor pont az egyik 5, a másik meg 7, meg 6, meg 8. Így van. Na hát, nem találtam el. Meg kellett volna kérdeznem előtt, hogy hány évesek vagy, és akkor most 6 és egy 8 éves. Ez már a történet az így van feljegyezve, hogy és azok meg kik voltak. Na hát, szóval az egyiket Jancsinak hívták, meg a másikat Karcsinak. A Karcsi volt a 7 éves. És ahogy közeledett az év vége, tudjátok, gyerekek szoktak ajándékot kapni év vége felé, és amikor várta Karcsika, 7 éves, hogy most jön majd, közeledik az év vége, akkor elővett egy katalógust. Tudjátok, ilyen áruházi katalógust. És az nagyon színes, tele van mindenféle gyönyörű dologgal. Na most, amikor Karcsika nézegette a katalógust, akkor, és ezt minden nap megtette legalább egyszer, végig nézegette, alig várta, hogy az apu megkérdezze, hogy na fiú, mit szeretnétek, mit vegyek? Hát Karcsika, aki már felkészült nagyon jól erre az egészre, gyorsan elszaladta naponként forgatott katalógusához, oda vitte a papa elé, és akkor kezdte mutatni az első oldalon a képeket, és rámutatott az első oldalon egy képet. Én ezt szeretném. De nem állt neki, hanem kinyitott egy következő oldalon, és ott is rábökött egy másik képre. Azt ugyanezt tette a 7. oldalon, meg a 12. oldalon, jó vastag volt a katalógus, és mindegyik oldalon szinte rábökött valamire. Ezt is szeretném, meg azt is szeretném, meg amazt is szeretném. Papa csak mosolygott, a Jancsika meg csak ott ücsörgött, és figyelt, hogy most akkor mi történik, mi lesz. Erre a papa, amikor látta, hogy most már a katalógus vége felé érkezik, és már az X-edik ajándékra rábökött, hogy én ennek is örülnék, meg annak is örülnék, meg ezt is szeretném, akkor a papa megkérdezte mosolyogva, ennyi? Csak ennyi? És erre megkérdezte a papa a Jancsikát is, hogy hát Jancsika, te meg mit szeretnél? Hát én még nem tudok olvasni. Tudod nekem, az a jó, amit te veszel. Papa elmosolyodott, odament a kisfiához, és megsimogatta a fiúcsiját, de Karcsika meg az ő fejében simogatta meg az apját. És biztos a kisöcsét jobban szereti nálam. Erre gondolt Karcsika. Na de hát, tudjátok, ez úgy van, hogy mindenki sok, vagy nagyon sokan sok mindent szeretnek. De hát azért sok mindent nem vehetnek kapni, igaz? És a legjobb, hogyha mondjuk úgy csináljuk, mint a kisebb gyerek, aki csak azt mondta, hogy hát amit te szeretnél nekem venni, én nekem pont az kell. Isten országában is így gondolnak sokan, hogy majd én ezt szeretném csinálni, meg azt szeretném csinálni, meg én ezt szeretném csinálni, meg ezt szeretnék kapni, meg azt szeretnék kapni. Tudjátok, hogy mi a legjobb az Isten országában? Hogy Jézussal fogunk személyesen találkozni. ő lesz ott a legnagyobb ajándék. És mert hogyha Jézus ott van, akkor minden van. Igaz? És igazából már itt a földi életben is meg kell tanulni, hogy az ember inkább a papát értékelje, a mamát értékelje, és annak örüljön, hogy az aput, meg az anyut akar nekem valamit. Szeret és megajándékoz. Nem egy katalógusba kell beleszeretni, vagy a kirakatba beleszeretni, hogy mennyi minden finom és szép dolga, hanem annak lehet a legjobban örülni, hogy az apu is mennyire szeret, anyu is, nagymama, a nagypapa is mennyire szeret. Ennek lehet a legjobban örülni. Igaz, hogy megkérdezik sokszor a szülők, hogy és kicsikém, mit szeretnél? Akkor el lehet mondani egy dolgot, igaz, de nem úgy, mint kacska, hogy végiglapozza az egész prospektus. Tudjátok, mi az a prospektus? Ó, te nagy vásárló vagy. Főleg a lányokat kérdezek, hogy mi az a prospektus. Tudják, hogy abban van meg minden, amit meg lehet vásárolni. Igaz? Így van, és nagyon sok szép vonzó dolog van, de a legvonzóbb, ha én észreveszem, a szeret. A szülők, nagyszülőknek a szeretetét, a családnak a szeretetét. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltétek itt Karcsikán és Jancsikán, és talán még ebédnél érdemes erről otthon beszélgetni, anyuval, apjuval. Jó? Köszönöm.
Hát olyan 2 évvel ezelőtt voltunk itt, meg egy 4 évvel ezelőtt voltunk itt, szóval nem is olyan nagyon régen, igaz? Nem is olyan nagyon régen, de nagyon örültünk Krisztivel, hogy főleg ilyen napsütéses idő van mára, és ilyen gyönyörű szép időben tudtunk eljönni Szombathelyre, és újból veletek találkozni. A mai Isten tiszteleten én szívesen elgondolkoznék veletek arról az érdekes világhelyzetről, ami hát azért kapcsolatban van a Biblia ismerettel, a szeretettel, az emberismerettel, mindenképpen, de valahogy én úgy érzem, hogy érdemes a Bibliát azért megnyitni, hogy tájékozódjunk, hogy vajon hogy kell viselkedni olyan emberekkel kapcsolatban, vagy olyan helyzetben, amikor más vallású valaki, nem olyan, mint mi, másképp gondolkozik. Lényegében erről a szombatiskolánál, legalábbis ebben a csoportban, ahol mi részt vettünk, ebben előjött ugyanez a kérdés, hogy vajon hogy kell igazából viselkedni, vagy hogy érezzünk, mit csináljunk, mi vezéreljen bennünket, ha mi szeretnénk itt a világban ma eligazodni, mert hogy kihívásokat teremt ez a mai világ, az biztos. Nem csak a gyerekeknek vannak kihívások, amikor mondjuk egy szupermarketbe bemennek, és sok dolgot látják, akár csak a játékboltokba bemennek, és a sok-sok játékot látják, nem csak nekik kell megtanulni, hogy hogy kell ott mozogni, és hogy kell érezni, gondolkozni, hanem nekünk felnőtteknek, akik már sok mindent tapasztaltunk, kell megérteni, hogy mit vár el tőlünk Isten. Ilyen szempontból én szívesen kinyitnám veletek a János evangéliuma 4. fejezetét. A amelyben egy jól ismert történet van, a samaritánus nővel való történet, amikor Jézus találkozik ezzel az asszonnyal, és van egy vallásos feszültség ebben a történetben, nem? Hiszen egy izraeli, egy zsidó férfi találkozik fényes nappal, délidőben egy samaritánus asszonnyal, aki hát közeli a vallás, mert a samaritánus az valahonnan izraeli származású. Ugye a babiloni fogság óta alakult ki ez a nép és ez a közösség és azoknak a vallása. És Jézus találkozik ezzel a más vallású asszonnyal. Aztán ebben a történetben nem csak ez az érdekes, hogy más vallású, hanem az is, hogy egyáltalán egy férfi találkozik egy nővel. Ebben a korszakban ez még az nagyon el kellett, hogy gondolkoztassa a férfit is, és a nőt is. Hogy most akkor mit is kell ilyenkor csinálni, és tudod a történetet, mert mindannyian ismerjük a történetet, hogy már ez is egy feszültség, amit itt a történetben érezni kell, hogyha tényleg meg akarjuk érteni. És ráadásul még ez a hölgy, ez a samaritánus asszony, ez még nem is olyan életű, ami egy, mondjuk egy példaadó életlen lett volna akkor. A mai világ az egy kicsikét már másképp gondolkozik ezzel, alapvetően nem másképp gondolkozik, de azért nem olyan nagy megdöbbenést jelent ez ma, mint 2000 évvel ezelőtt. Sok ebben a történetben a feszültség. És amiért én szeretném ezt a történetet veletek így közösen átgondolni, az pont az, amit az előző mondatokban említettem, hogy ma egy olyan világban élünk, ahol fantasztikusan sok kihívással nézünk szembe. Ugye ma szombatiskolánál is megemlítetett a migráns helyzet, hogy ez is micsoda kihívást jelent. De a migráns helyzet nélkül is találkozhatunk, itt nem tudom, itt Szombathelyen hogy van, de mondjuk Budapesten, akármerre mész, ott idegen népeknek az embereivel bőséggel lehet találkozni. És ha csak elmész egy turista látványos helyre, vagy egy turisták által kedvelt helyre, egészen biztos, hogy lépten nyomon idegen nyelvet hallasz, idegeneket látsz, akiről tudod, hogy nem magyar származásúak. De nagyon-nagyon nagy kihívást jelent, csak egy mondatban megemlítve, hogy a mai világ még a férfiakat és a nőket is kezdi pedzegetni, hogy gondolkozzunk másképpen ezen a téren. Vagy a családdal kapcsolatban. Tehát ma nagyon sok. És akkor még az egyéb feszültségeket nem is említettem meg, de mondjuk ha vallási feszültségeket, ha egy másik keresztény vallásúval találkozol, vagy esetleg nem keresztény vallásúval találkozol, akkor hogy viselkedjél? Milyen szempontok legyenek benned? Ezek hatalmas kérdések a mai világban. És én ilyen szempontból szeretném ezt a Jánosi 4. fejezeti történetet veletek együtt átgondolni. És ennek választok egy alapígéjét is, a történet vége felé, a 41. és a 42. verset szeretném veletek közösen így felolvasni, és ennek segítségével aztán felidézni magát a szituációt, és csak olyan szempontból közelíteném meg, hogy hogy kell sáfárkodnom. Mivel egyébként ez egy ilyen sáfársági nap is lenne, és 2-4 évvel ezelőtt, amikor itt voltunk, akkor átvettük, mondjuk 2 évvel ezelőtt biztosan átvettük a sáfárságnak az alapjait, hogy ez milyen területekre is vonatkozik, hiszen az élet minden területére vonatkozik. Most nem fogok megbántódni, hogyha erre nem emlékeztek, de a magam részéről akkor elmondtam, és most nem akarom újból felidézni, de most egy olyan területre tévedünk ezzel a 4. fejezeti történettel, ahol azon kell elgondolkozni, hogy sáfárkodjunk azokkal a lehetőségekkel, találkozásokkal, amikor mi találkozunk olyanokkal, akik egészen másképp gondolkoznak, élnek, más értékeik vannak, mint amilyen nekünk. Mert van egészen biztosan egy olyan vágy néha bennünk, hogy akkor kioktassam a másikat, hogy kell csinálni. Mondjuk csak egy másik keresztényel, hogy ne túl nagy különbségeket vegyek példaképpen. Egy másik keresztény közösséghez, egyházhoz, valláshoz tartozó emberrel találkozol, akkor hatalmas a kísértés. Egy, hogy te arra gondolj, hogy nálunk van az igazság. És én nekem őt ki kell oktatni. És meg kell mondani neki, hogy rossz, amit ő tud, vagy gondol, vagy gyakorol. Igaz? És ezt a többi oldalát már nem is fokozom, de ilyen szempontból nagyon fontos, hogy ezt a 4. fejezeti történetet végig gondoljuk. Igaz? Nos, hát az alapígét, amit említettem, a 4. fejezet 41. 42. versét hadd olvassam fel nektek, és ha kinyitjátok a Bibliát, vagy digitális Bibliát, az is jó. És sokkal többen hívének a maga beszédéért, mármint, hogy Jézus beszédéért. A 42. vers azt mondja, és azt mondják vala az asszonynak, mármint a samáriai falubeliek, ezt mondják az asszonynak, hogy nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője, a Krisztus. Fantasztikus ez a csattanó, a vége a történetnek. És tudjuk a megdöbbentő eseményt, hogy igazából az történik egy nagyon érdekes találkozás után, Jézus és a samária asszony találkozása után, hogy az egész falu kimegy Jézushoz, kérdeznek tőle, sőt, 2 napon keresztül érdeklődnek, és a végén azt mondják, amit itt olvasunk, hogy vagy közben is, meg a végén is, de ez a csattanója, amikor Jézussal beszéltünk, mi megismertük, hogy ő a Messiás, ő a Krisztus. És ezt a reakciót nem nagyon látjuk, ha Jézus belép egy izraeli városba vagy faluba, igaz? Nem látjuk. Melyik a jobb? Egy hatalmas nagy kérdés. És Jézus nem véletlenül ebben a 4. fejezetben azt mondja a tanítványoknak, akik megdöbbennek, hogy te beszélsz ezzel az asszonya? Te szóba álltál vele? Hozott neked valaki enni? Hát nem vagy éhes. És akkor Jézus azt mondja, hogy hát én most egészen másra koncentrálok. Engem egész más érdekel. És akkor elmondja azt az érdekes választ, hogy hát nem látjátok, hogy az aratásra már megérett a vidék? Milyen aratásra gondol? Hát biztos, hogy nem a búza aratásra gondol, hanem egyszerűen arra gondol, hogy nem látjátok, hogy az egész samáriai közösség felfogta, megértette, elfogadta, hogy Jézus a Krisztus. És ezt még bátran el is mondják. Sőt, még valahol az is érzékelődik ebben a történetben, hogy az az asszony, aki eddig olyan valaki volt, akivel nem is beszéltek, szóba se álltak vele, azzal elkezdenek nyíltan beszélni. És elmondják, hogy nem a te beszédedért hiszünk. Más szóval, ha köszönjük, hogy szóltál nekünk, hogy ki van itt a kútnál. Mert ha te nem jössz, akkor nem is hallunk felőle. Na de mivel jöttél, és szóltál, és elénk mertél állni, de nem a te beszédedre fogadjuk el Krisztust, hanem mert már vele személyesen találkoztunk. Nagyon érdekes, hogy ez a történet tulajdonképpen nekünk 21. századi embereknek szól. Nem, mint hogyha az előző századoknak nem szólt volna. Igaz? De ma nagyon aktuális. Ennek a történetnek az értelmezése, vagy a megfigyelése, végiggondolása, hogy én hogy viszonyuljak hozzád, aki más vagy, mint én? Hogy viszonyuljunk mi azokhoz, akik az utcán közlekednek, és nem jönnek be ide a gyülekezetbe? Mert mások, mint mi. És hogy viszonyuljunk azokhoz, akik még más kultúrájúak, más vallásúak is, nem magyarok, és a többi. Hogy viszonyuljunk hozzájuk? Nagyon nagy a kísértés, ezt tudod magadról, amit mi is megtapasztaltunk, de nem csak akkor, amikor mondjuk Egyiptomban éltünk, hanem akkor is, amikor itthon vagyunk, most is, hogyha egy másik kultúrájú valakivel találkozol, rögtön te azt érzed, hogy a te kultúrád, a te vallásod, a te hited, a te gyakorlatod, hát az felette áll az övéhez képest. Az ő kultúrájához, vallásához, gyakorlatához. És ez egy hatalmas nagy kísértés, hogy lenézzük a másként gondolkodó, más vallású embereket. Csak említsek egy ilyen örök, zöld, adventista kérdést, hogyha valaki elmondja, hogy ő mennyire szeret vasárnap templomba járni, érzel valami kísértést arra, hogy azt mondjad, hogy na de az nem jelent semmit. Hát a szombat, na az. Érzel egy ilyen kísértést? Hát hogyne, nem? Nézzük meg, hogy ebben a történetben, ugye, az látszik, hogy a történet úgy indul, hogy mit tudom én, már reggel korán, legalább 6 órával korábban Jézus a tanítványaival elindul, és éppen ezen a samárai falu mellett mennek el, haladnak el, és nem térnek be a samárai faluba, hanem leülnek Jákob kútjánál. És a tanítványok, mivel ők a tanítványok, és Jézus meg a mester, hát automatikusan azt mondják, hogy mester, üljél le, majd mi elmegyünk, és szerzünk ennivalót. Meg is teszik, mindannyian. Jézus ott ül, és közeledik egy asszony, akivel a találkozás az már szikrázik és feszültséggel teljes, mert Jézus egy büntelen valaki. És Jézus megszólítja ezt az asszonyt, de azon el kell gondolkoznunk, hogy mi a szándéka Jézusnak, hogy megszólítja ezt az asszonyt. Mi az igazi szándéka? Világos, ami a történetből teljesen kitűnik, igen, és a végén már a gyümölcs is ott van érett állapotban. A történet végén látjuk, hogy Jézus ezt az asszonyt is meg akarja menteni, el akarja vezetni önmagához, hogy fogadja el, hogy ő a Messiás, ő a Krisztus, akit már ki tudja mióta várnak, igaz? A samáriaiak is, meg az izraeliek is. És most elérkezett ez az idő. Itt van az idő. Ő az, akivel találkozik ez az asszony. De nem csak az asszony számára akarja ezt az információt megértetni, hanem az egész falu közösségével, mindenkivel. És az a rendkívüli, fantasztikus történet ebben a negyedik fejezetben, hogy ilyet még nem láttunk, meg az evangéliumban nincs is feljegyezve még egy ilyen, hogy Jézus még csak szinte be se lép a faluba, már mindenki elfogadja őt Krisztusnak, Messiásnak. Mert ebben a történetben a tanítványok már elfogadták Jézust Messiásnak? Úgy szó-szó, ahogy szoktuk mondani, nem? Hát úgy, csak úgy bizonytalankodva. Nem? Ha csak másra nem gondolsz, csak Péterre gondolsz. Ez a történet még Jézus fellépésének az eleje felé történik minden bizonnyal, igaz? És Jézus ebben a samáriai közösségben csak 2 napot töltött el. Biztos, hogy kérdésekre válaszolt. Ez az asszony is a történetünk szerint föltett 1-2 fontos kérdést. És a nap végén, vagy 2 nap végén, ez az asszony is Krisztusnak fogadja el Jézust, Messiásnak, és az egész közösség. Látunk máshol, más evangéliumi történetekben ilyet? Teljesen egyedi. Jézus ezért szólítja meg ezt az asszonyt. Az asszony azzal is kezdi, hogy hát, micsoda megbotránkoztató dolog, hát te férfi létedre, engem, egy asszonyt megszólítasz, fényes nappal. A másik oldalról meg, hát én azért jöttem délben a kúthoz vizet meríteni, mert nem akarok senkivel se találkozni. Na, de ha már itt ülsz, akkor én csak merítek vizet, azt megyek vissza némán. De hogy még te meg is szólítasz engem? Nem veszed észre, hogy azért jöttem délbe? És nem reggel, amikor a többiek jönnek? Hogy én nem akarok senkivel se beszélni? Nem ez volt az asszonynak a szándéka? Tudjuk jól, hogy ez volt a szándéka. És Jézus mégis veszi a kezdeményezést, megszólítja ezt az asszonyt, mert meg akarja menteni. Amire érdemes felfigyelni. Jézus nem ítéli el ezt az asszonyt a vallása miatt. Nem oktatja ki. Noha, ha nézed a fejezetnek a párbeszédét, akkor mondhatod, hogy na, hát elmondja Jézus, hogy ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi, izraeliek, meg azt imádjuk, akit ismerünk. Ebben van oktatás? Van tanítás? Van elmarasztalás? Hát nem olyan szándékkal, hogy én el akarlak téged marasztalni, igaz? Mert azért annyit egyrészt tudtok, csak hadd ismételjem fel, ha ne talán a por belepte volna már az elmúlt időszakban, hogy a samaritánusok is félig izraeliek, nem? Hát ez a probléma, ezért hívják őket samaritánusnak, mert a fogság után voltak izraeliek, akik ott maradtak. Pár évszázaddal korábban, mondjuk 5-600 évvel korábban, ott maradtak Izrael területén, és nem lettek Babilon lakosai, vagy rabszolgái. Nem kerültek deportálásra. Ott maradtak, és vegyültek más népekkel. Viszont nem csak a vegyüléssel van a probléma, tehát hogy házasodtak izraeli férfiak nem izraeli hölgyekkel, és izraeli hölgyek nem izraeli férfiakkal. Igaz? Nem ez csak az egyedüli probléma, hanem többen tudjátok, hogy igazából a samaritánusok azt szerették volna vallásukban bizonyítani, hogy ők igazabb izraeliek, mint az izraeliek, ők jobban zsidók, mint az izraeliek, mert a samaritánusok, ők csak Mózes öt könyvét fogadják el. Hát ilyen, hogy Ézsaiás, meg Dániel, meg Jeremiás, meg... Hát azok már elhajlottak az igaz hittől. Aki igazán proféta, az csak Mózes. És Mózes öt könyve az az egyetlen, amit a samaritánus elfogadott. Zsoltárokat és a többi, azokat már ők nem fogadják el. Azok túlvilágiak. Elhajoltak. Már nem az eredeti. Az az érdekes zárójelben, hogy a samaritánusok, akik elhajoltak attól a gyakorlattól, hogy csak az izraeliek közül válasszanak társat, férjet, feleséget maguknak, azok úgy döntöttek, hogy mi ortodoxiai útra, ortodox útra lépünk, és mi ortodoxabbak leszünk az izraelieknél. Azaz mi csak Mózes öt könyvét fogadjuk el. És tudja, oda a történetben elő is jön a Párbeszédben, hogy nem is Jeruzsálemben van az igazi templom, hanem a mi területünkön, egy samáriai templom az igazi. Ezt az asszony föl is veti, hogy na, akkor hol lehet tényleg Isten tisztelni? És Jézusnak van egy rendkívül érdekes válasza, ami külön boncolgatásra méltó, hogy Jézus azt mondja, hogy semmit sem ott. Elvetné Jézus Jeruzsálemet? Nem erről van szó, hanem Jézus azt mondja, hogy igazságban, lélekben kell Isten tisztelni. Most ezzel meg ez az asszony, feltételezem, hogy ez az asszony nem is tud írni, olvasni. Na, mit tud ez szegény kezdeni ezzel a válaszsal? Hát nagyon is tud valamit kezdeni, mert igazából Jézus ezzel azt mondja, hogy teljes szívedből kell Istent tisztelni. Nem a hely a lényeg, no a hely az adott. Igaz? Jézus azt mondja, hogy ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mert csak mentek a saját elgondolásotok útján. De ezzel igaz, hogy nem azt mondja, hogy az izraeliek azok nagyon ismerik Istent. Hiszen Jézust megismerték az izraeliek? Jézus, vagyis az izraelieknek is meg kell tanulni, hogy mit jelent igazságban és lélekben imádni Istent. És mit jelent ez a jézusi kijelentés, hogy semmit sem ott, hanem igazságban és lélekben. Világos, hogy ez egy rendkívül mély gondolat, ezeket a párbeszédeket olvashatod a 23. 24. versben, és a többi, és a többi. Tehát az érdekes az, hogy Jézus úgy áll a másképp gondolkozó, más vallású személyhez, hogy meg akarja menteni. Segítségére akar lenni. Nem nézi le. Nem veti meg. Úgy tudja megfogalmazni, hogy nem ért vele egyet, mint ahogy ebben a történetben láthatod, hogy szó kerül a kút vizéről, és Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy hát ha tudnád, hogy ki az, aki neked élő vizet ajánl, akkor azt a vizet kérnéd, mert attól nem fogsz megszomjazni. Sőt, akkor te nem csak, hogy nem leszel szomjas, hanem élő víznek kút forrásává válsz. Hogy is lehet ezt érteni, igaz? Nagyon jól lehet érteni, ha akarod. Igaz? De amikor folytatódik ez a párbeszéd, és ez az asszony rácsap erre a kifejezésre, hogy hát akkor adjál nekem ebből a vízből, hogy akkor ne kelljen ide járnom, ilyen kényelmetlen helyzetekbe kerülni, mint most is, hogy veled kell itten beszéljek, és a többi, és a többi. Maradhatnék otthon, soha nem szomjazom meg, kérnék ebből a vízből. Jézus nem dorgálja meg, hadd fogalmazzak így mai 21. századi nyelvvel, az ilyen cinikus kérdésre. Na, adjál nekem abból a vízből, és akkor nem kell nekem ide jönni. Lényegében nevetségessé teszi ez az asszony Jézusnak a megmentő szándékát, és segítő szeretetét. De nem dorgálja meg ezért, hogy na hát fel vagyok háborodva, hát így válaszolsz, hát az én... Semmilyen nincsen. Hanem Jézus egyszerűen azt mondja, hogy hallottam a kérdésedet, rendben van, adok neked ebből a vízből, minden problémádat megoldok, hozd ide a férjedet. És akkor majd kettőtöknek adok. Innen érti meg az asszony a saját helyzetére nézve, hogy Jézus több, mint egy egyszerű izraeli férfi. Ahogy ő kérdez, hogy tényleg több, mint Jákob, nem? Aki ezt a kutat adta, és a fiai innen ittak, és az állatainak innen merítettek vizet, itt nem akárkivel találkozik, itt tényleg egy őnál, tehát Jákobnál nagyobbal találkozott. Aki tényleg belelát az életébe, a gondolataiba, és eljut a végén oda, nagyon hamar, pár óra alatt eljut oda, hogy ő a Krisztus. Sőt, még be is szalad a városba, és az az asszony, aki bujkált, és azt leste a háza ablakán keresztül, hogy mikor nincs senki az utcán. Na akkor kiszalad, nagyon csendben. Biztos vagyok benne, hogy nem hangoskodott ott menet közben, hanem olyan csendbe húzódott, ha lehet árnyékba, de nem csak a nap miatt, hanem a szégyen miatt, hogy el tudjon rejtőzni, és úgy menjen ki a kúthoz, hogy nincs ott senki. És micsoda keserű csalódás volt. Amikor közeledett a kúthoz, és nézd már, ott ül egy férfi. És már messziről látja, hogy ez izraeli? Hát az öltözékéről lehet látni. Mert egy samáriai az másképp öltözködik, mint ez a férfi, aki a kútnál ül. És akkor lesütött szemmel elkezdett nekilátni a víz kimerítése feladatának, és erre még meg is szólítja. És föl is van háborodva. Igaz? Tehát ez az asszony azt érzi, hogy Jézus tényleg szeretne neki segíteni. Nem dorgálja, és amikor Jézus azt mondja, hogy akkor hívjad a férjedet. Amikor ez az asszony azt fogalmazza meg, hogy na de nekem nincs is férjem. Akkor Jézus megint csak nem dorgálás szavával, szándékával mondja el azt, amit ez az asszony eddig eltitkolt. És nem is volt szándékában elmondani. Hogy neki már volt öt férje, és akivel most van, az meg nem is férje. Hát ami abban a 2000 évvel ezelőtt, hát az egy hatalmas botrány volt. Hát hogy mer valaki ilyet csinálni? Még az előzőit, tehát az, hogy öt férje volt, már az is egy nagy botrány. Hát még ez a hatodik. De Jézus mégis úgy hozza fel a tényeket, hogy az asszony nem érzi magát megtámadva, hanem csak azt érzi meg egyből, amit Jézus igazából szeretett volna. Hogy látom, hogy te tényleg több vagy, mint Jákob. Te nem csak egy izraeli férfi vagy, te próféta vagy. Na hát, ha te tényleg ilyen nagy ember vagy, hogy téged az Isten prófétának hívott el, hogy ennyire belelátsz az életembe, és mindezt szeretettel teszed, akkor hadd tegyek föl neked egy nagy vallásos kérdést. És fölteszi az első cinikus kérdése után, fölteszi neki a másik provokatív kérdést. Hát ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálembe, ami már évszázadok óta itt ezen a hegyen, a samáriai templomban imádjuk Istent, és mi csak Mózes öt könyvét fogadjuk el. Nekünk aztán az a többi az már nem elég jó. Mi sokkal többek vagyunk nálatok. Tehát, mivel többek vagyunk, világos, hogy most azt várom tőled, hogy mondd meg, hogy ugye ezen a hegyen kell, a samáriai templomban kell imádni Istent, nem a jeruzsálemi templomban. És Jézus elmondja a véleményét, mert megfogalmazza, hogy a jeruzsálemi templom az, ami a jobb. És ezt úgy fogalmazza meg, hogy mi azt imádjuk, akit ismerünk. Ti meg nem is ismeritek. Azaz, egyszerűen ti nem értitek, hogy milyen a ti vallásotok. Nem értitek. Van ilyen érzésed sok esetben, mondjuk, hogyha egy muszlimmal találkozol, és azt mondja neked, hogy Allah a legnagyobb, és te meg elmondod, hogy Jézus a legnagyobb, és be akarod bizonyítani neki. Vagy valaki azt mondja a keresztény létére, hogy hát na de édesem, én beleszülettem egy jó egyházba, egy igaz egyházba, az egyetlen és fontos egyházba, és akkor te meg rögtön azt érzed, hogy elmondjad, hogy az semmi, az adventista a lényeges. De ilyenkor mi csak meg akarjuk válaszolni, és meg akarjuk védeni magunkat. Nem megmenteni a másikat. nem megmenteni akarjuk azt, akivel találkozunk. Legyőzni akarjuk. És igazolni, hogy mi jobbak vagyunk. Na de ez nem a megmentés szándéka. És ez a lényege, amit én ma ki akarok emelni, hogy sáfárkodunk azzal az ismerettel, amit Isten nekünk adott. Mert az egy fantasztikus ismeret, hogy ma, 2023-ban te tudod, hogy van egy teremtő Istened, és te meg teremtmény vagy. Ha megfigyeled, az emberek zavarban vannak, hogy Isten teremtő-e. Az egy fantasztikus kincs, hogy mondjuk én tudom, hogy férfi vagyok. Az egy fantasztikus kincs, hogyha te tudod, hogy te nő vagy. Érted, hogy milyen hatalmas kincs, hogyha egy valaki a születési nemével tisztában van? Micsoda kincs? Ez egy értelmezés. Ez egy ismeret. De erre az ismeretre csak akkor tudsz eljutni, ha ismered, hogy Isten a te teremtőd, Jézus a te teremtőd. Ha ezt nem ismered el, akkor ennek egyenes következménye lesz, hogy azt se tudod, hogy fiú vagy lány. Jó? És ezt ma, 2023-ban a saját szemünk előtt látjuk, hogy ez mennyire így van. A saját füleddel hallgathatod, megtapasztalhatod, hogy mennyire igaz, hogy igazából az egy hatalmas kincs, hogy te ismerheted, hogy Jézus a te teremtőd, Jézus a te megváltód. És folytathatnánk tovább az, hogy ő a mi főpapunk, akihez nyugodtan mehetünk. Igaz? Hogy tudod, hogy a 10 parancsolat az fontos. És a többi. Ha te ezeket érted, akkor ma el tudsz igazodni. Mert ha nem érted, ezeket az apró, egyszerű dolgokat, ha nem érted, akkor ülhetsz a tévé valamelyik kamerája előtt, és értelmes ember lehetsz, vagy férfi, vagy nő, és fölteszed a kezedet, és azt mondod, hogy én nem értem, hogy miért történnek ezek a dolgok. Hogy hol? Mi van ma? Én nem értem ezt az egész zavart, ami az emberiségre ráül. Ha te tudod, hogy Jézus a teremtőd, ha te tudod, hogy Jézus a megváltód, ha te tudod, hogy Jézus eljön hamar, akkor fölismered a Messiást, mint ez az asszony. És Jézus meg nem hányja a szemedre a hibáidat, a vétkeidet, a bűneidet, mert ha te megnyílsz felé, és elismered, mint ez az asszony is, elismerte, hogy helytelen életet él? Elismerte. Jézus megerősítette ebben a döntésében, vagy elismerésében? Jól mondtad. Eddig 5 férjed volt, nem beszéltél róla, de én tudom. 5 férjed volt, ez a 6. sem a férjed. És már az asszony nem is tesz fel cinikus kérdéseket, vagy provokatív kérdéseket, hanem egyszerűen azt fogadja el, hogy Jézus nekem segíteni akart. Hogyha azt akarod kérdezni, hogy kell nekem, neked, nekünk emberekkel beszélni, akik mások, mint mi, egyszerűen csak akarj neki segíteni. Nem megítélni akard, segíteni. Ha csak segíteni akarsz, akkor el tudod kerülni azt a csapdát, hogy na de ha én most nem mondom meg neki, hogy milyen életet él, és az helytelen, akkor esetleg azt hiszi, hogy egyetértek vele. Ó, hát ez nem jó. Érted, hogy ez a dilemma már nem a segítő szándéknak a dilemmája? A gondolkozása? De ugyanígy arra a kérdésre például, amikor valaki fölvetette, hogy mondjuk egy valaki ott fekszik az úton, és vigyek-e neki vizet? Vagy meghívja-e az otthonomba? Igazából, ha felteszed azt a kérdést, hogy segítek neki a lehető legjobban? Hogy segítek neki? Akkor elkezdesz gondolkozni azon, hogy milyen helyzetben van, ki ő, én milyen helyzetben vagyok, ki vagyok, mit csinálok. Tehát elkezdek gondolkozni mindezen. Eljött az idő. Mindjárt befejezem. Tehát ez is egy nagyon szerény, segítő megjegyzés volt, hogy elmúlt dél. Na de a lényeg, hogy ami ebben a történetben nagyon erősen hangzik, az, hogy egyszerűen csak gondolkozz el, segíteni akarsz-e a gyerekednek, mondjuk egy ilyen ajándékhelyzetben. Aki mondja a katalógus minden oldalán egy képre rábök, és azt, hogy ennek is örülnék, és annak is örülnék. Hogy segítek neki? Úgy, hogy megdorgálom? Vagy úgy, hogy szeretem. És szeretettel segítem a megfelelő magatartásra, meg vágyakozásra. Nem? Ez egy hatalmas nagy feladat? Hát hogy nem? Csak egyszer kerülj olyan helyzetbe, hogy a gyereked oda hozza neked a katalógust, és azt mondja, hogy én ezt is kérem, ugye szeretsz? Akkor ezt is kérem, ugye szeretsz? Na, akkor azt is kérem, meg ennek is örülnék. Hogy tudod megmagyarázni neki? Ez hatalmas bölcsesség kell, nem? Az Úrtól. De a szeretet az elvezett téged erre a bölcsességre. És ez egy nagyon fontos dolog. Ahhoz, hogy te ne zavarodjál meg a mai időkben, hallgatva és látva és megtapasztalva azt a végtelen nagy zavarodottságot, ami a fiatalokban, a felnőttekben, az idősekben van. Nagyon sok szempontból. Ahhoz, hogy te el tudjál igazodni neked, mint ennek az asszonynak, kit kellett megismernie? Krisztust. A samáriai falu mit fogalmaz meg itt a felolvasott alapígében? Mi magunk ismertük meg tőle, hogy ő a Krisztus. Ez a kulcsa az eligazodásnak. Hogy tudod a gyerekedet nevelni, és hogy tudsz az utcán közlekedni, ha megszólítanak, ha valamilyen élethelyzet adódik, ha te ismered Jézust, a teremtődet, a megváltódat, és aki eljön. Ha te foglalkozol Jézus tanításával, akkor tudsz eligazodni. A Szentlélek tud téged vezetni, minket vezetni. De az egyik ilyen kulcs, amire a mai délelőtt fel akartam hívni a figyelmeteket, hogy úgy lehet ezen az úton igazából sáfárkodni, hogyha te azon gondolkozol el, hogy akarsz-e segíteni. Mert ha már azon gondolkozol, hogy akarsz-e segíteni, és nem azon gondolkozol, hogy hogy tudnám őt kioktatni. Én az okos, hanem én hogy tudnék neked segíteni. Akkor a következő lépés az az, hogy elkezdesz gondolkozni az ő helyzetén, mit ért és mit nem ért, és a magad helyzetén. És a Szentlélek tud téged vezetni tovább, hogy tényleg a segítségére tudjál lenni. És ha még botladozunk is, mert nem tudunk rögtön hirtelen a tökéletes megoldást mondani, mondjuk ebben a gyerektörténeti szituációban, hogy Karcsikának hogy válaszoljon a papa? Mit mondjon? És csak annyi van a történetben, hogy ez minden? Igen, ez minden. És megsimogatja a kicsinek a fejét, aki azt mondja, hogy hát nekem az a lényeg, hogy tőled kapjam. És az jó lesz. És erre Karcsika elkezd gondolkozni, hogy ebben tanításom. Hát az Úr segítsen bennünket, hogy a mai bonyolult világban el tudjunk igazodni, és az ismereteinkkel jól tudjunk sáfárkodni, és a szavainkat jól tudjuk kezelni, hogy tényleg azt tapasztaljuk meg, amit Jézus is ritkán tapasztalt meg. Ennél a samárai falunál tapasztalt meg igazán, hogy az asszony is elfogadta, hogy ő a Messiás, a falu minden lakója elfogadta, hogy ő a Messiás, és ebben a Szentlélek tudjon mindannyiunkat használni, hogy a családunk el tudja fogadni rajtunk keresztül, hogy eljön az Úr nem sokára, és elhozza a megoldását ennek a bűnvilágának. Adjon az Úr ehhez bölcsességet nekünk. Amen.
Köszönjük szépen ezeket a gondolatokat. Isten tiszteletünket a 287-es számú énekkel zárjuk le, mind a három verszakot énekeljük el. Kettőt elénekünk, utána imádság, és utána befejezésül a harmadik.
Hadd bízzak benned, élő örök Isten, itt szárnyat adj, mely hozzád felemel. Hagy sok erőd, mert annyi próba vár rám, ő szívet adj, mert élet győzni kell. Szívet adj, mert véled győzni kell. Hadd vigyem azt, ki bántott, sértett engem, jót, ha teszek, ne említsem sosem, bánod, ha jön, és szemembe csak könnyed, hadd nézzek rád, és felderül szívem. Hadd nézzek rád, és felderül szívem.
Urunk, megköszönjük neked, hogy Jézus itt járt a földön közöttünk, emberré lett, és a Bibliában, az evangéliumokban mindezekről olvashatunk. Köszönjük azt a szeretetet, ahogy a te fiad kezel valamennyiünket ma is, mint ezt az asszonyt, aki más vallású, más gondolkozású, más életgyakorlatú, mint mi. És köszönjük azt a példamutatást, ahogy Jézus megtanítja ezen a történeten keresztül nekünk, hogy ő hogy közeledik a tanítványokhoz, hogy a tanítványokat sem dorgálja meg a történet végén, ezt a samáriai asszonyt sem dorgálja meg, a falubelieket sem, hanem csak azt figyeli, hogy a tanítványoknak hogy tud segítségére lenni, és a samáriaknak hogy tud segítségére lenni. Köszönjük, Urunk, hogy Te így akarsz nekünk is segítségünkre lenni. Kérünk, hogy a Te megmentő szereteted teljesedjen ki a mi szívünkben, gondolatainkban. Mind teljesebben értsünk meg Téged, értsük meg önmagunkat, és azt a világot, amiben élünk. Köszönjük, hogy benned bízva haladhatunk tovább, és kérünk, lelked által vezessél mindannyiunkat. Fiad nevében. Amen.
Mint nap, készséget adj, hogy cselekedjem gyorsan, még Jézusom, mint példakép utat, mint Jézusom, mint példakép
Maga pedig a békességnek Istene szentelje meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Amen.